Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egy éve 2025. május 8-án este hirdették ki a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről a várakozó híveknek, zarándokoknak. Habemus pápám, vagyis van pápánk, Robert Francis Prevost 14. Leó néven. Fehér füst szállt fel 18 óra 8 perckor a Sixtus kápolna kéményéből, és megszólaltak a Szent Péter Bazilika harangjai. Majd bő egy óra múlva 19 óra 12 perckor hirdette ki a bíboros kicsoda az új pápa, Róma 267. püspöke. Robert Francis Prevost, aki 14. Leó nevet választotta, 1955. szeptember 14-én született az Amerikai Egyesült Államokban. 14. Leó pápa megerősítette a püspökké szenteléséhez választott korábbi jelmondatát, melynek szavait Szent Ágoston használta egyik prédikációjában, amikor a 127. Zsoltárt magyarázta. Bár mi, keresztények, sokan vagyunk, az egyetlen Krisztusban egyek vagyunk. Röviden, ő benne, az egyben egyek. Péntek délután indul a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtése. Szombat estig 240 település, 437 áruháza ad otthont a jótékonysági akciónak, közölte az Egyesület a távirat irodával. Országszerte 5500 zöld mellényes élelmiszerbank önkéntes kéri majd a vásárlók segítségét, és gyűjti a felajánlásokat rászoruló embereknek. Az élelmiszergyűjtésen 100 000-nél is több támogatóra számítanak. A közleményben kiemelik, hogy a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tartós élelmiszergyűjtő kampányai az elmúlt 20 évben az ország legnagyobb jótékonysági összefogásaivá váltak. Több mint 1 millió segítő csomagot állítottak eddig össze, és juttattak el rászorulókhoz azokból az élelmiszerekből, amelyeket az emberek az Egyesület karácsonyi és tavaszi villámakciói során ajánlottak fel. A közleményben idézik Nagy György Andrást, az Élelmiszerbank külső kapcsolatokért felelős igazgatóját, aki kiemelte. A nélkülözésben élőknek egy készétel konzerv, egy zacskó tészta vagy egy tábla csokoládé is közvetlen segítséget jelent. Az összegyűjtött adományokból 3-5 kilós csomagokat fogunk összeállítani, a reményeink szerint legalább 50 000 darabot, mondta. Görög Mártát a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Magyar Péter korábban Mellétei Barna Mártont javasolta a posztra, de ő csütörtökön a közösségi oldalán bejelentette, hogy lemond a jelöltségről. Mellétei Barna Márton a leendő kormányfő, Magyar Péter sógora. Az ügyészség hivatalosan egyelőre nem tudja, ki milyen vagyont és hová menekített, de ha büntető eljárás lesz, a kimenekített vagyont visszaszerzik, közölte a legfőbb ügyész a 24.hu-nak adott interjújában. Arra a kérdésre, hogy akár egy Ferrarit is vissza tudnak-e hozni Dubajból, azt válaszolta. Igen, meg fogjuk oldani. Nagy Gábor Bálint az MNB ügyben zajló nyomozásról azt mondta, az ügyészség azért vonta magához az eljárást, mert fél év elteltével nem kaptak megnyugtató válaszokat a nyomozó hatóságtól, és nem született jogilag értelmezhető tényállás. Végül az időjárásról. A kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti negyedben lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés. Ott helyenként zápor, egy-egy helyen zivatar is kialakulhat. Emellett délután délnyugat felől fokozatosan vastagodó fátyol felhőzet sodródik fölénk. Az északi a szél időnként megélénkül, csapadékgócok környékén átmenetileg meg is erősödik. A hőmérséklet napközben 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 1 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
130. születésnapját ünnepelte a Vígh Színház. A Magyar Film Napján a legkiválóbb filmeseket díjazták a filmes szakmai szervezetek. Maxim Dondiuk ukrán és Vladimir Birgus cseh fotográfusok képei láthatók a mai Manóházban. Ingyenes Open Day koncertet ad a MÁV szimfonikus zenekar a Nemzeti Múzeum kertjében, és Hofi Géza 90. születésnapját egy dupla koncerttel ünnepli a Cotton Club Singers a Budapest Kongresszusi Központban. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Éve 1896. május 1-én nyitotta meg kapuit Magyarország legnagyobb kőszínháza, a Vígh Színház. Az évfordulót május 1-én egy drámakötet bemutatójával, az elmúlt 130 év plakátjait és műsorfüzeteit bemutató kiállítással, és az Így írtunk mi 130 év Vígh Színházi levelei című előadással ünnepelte a társulat. Ezután kértem mikrofonhoz Rudolf Péter igazgatót, akit a jövő évad bemutatóiról is kérdeztem.
Ugye ilyenkor az ember a 130-as szám bűvöletében él, ültettünk 130 fát, ezt 5 éve csináljuk egyébként, de ott növekszik majd remélhetőleg a Népligetben. Megjelent egy könyv, ez régi tervem volt, tehát az, hogy a házi színpadon kortárs darabokat, vagy 20. századi magyar darabokat mutatunk be, ez szerintem az egyik legkomolyabb értéke az elmúlt időszaknak. Különös hozzáadott érték az, hogy a szerzők nagyon sok esetben tudják, hogy kik fogják játszani ezt a bizonyos szerepet, oda tudják igazítani, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos, magától értetődőnek tűnő, nem is olyan magától értetődő színházi pillanat, amikor egy közösség együtt hoz részre, valamit van, hogy írott anyag, az improvizációval a színészek hozzájárulnak, tehát most megjelent egy old school dolog, ezt tudom így imádni a könyvet, mint ahogy én még az újságlapozást is jobban kedvelem, vagyunk így egy páron, mint a monitor böngészését, tehát kortárs darabjainkból összeállítottunk egy kötetet. Közben a másik irányba, pedig ezt a másik iránynak tekintjük a 21. század technikáját, a Vígh Stream ház jön létre, ahol ikonikus előadásainkat lehet megnézni, és nyilván ezt fejlesztjük folyamatosan egyéb tartalmakkal. Születésnapunk alkalmából pedig a Vígh 125 című fikciós elemekkel tarkított dokumentumfilm, amit egy pár évvel ezelőtt még a Covid alatt forgattunk, használva a színház teljes apparátusát, és óriási élmény volt, és óriási dolog végignézni, hogy az ember minek a része. Ezt a 4 részt mostantól ingyen meg lehet nézni a Vígh Stream házban.
És a többi előadást?
A többi előadás azért ugyanúgy, ahogy a különböző streaming szolgáltatóknál van egy összeg, ami még egy jegy árát sem éri el, és közben mégis ott vannak ezek az előadások. Most 5 előadás van fönt. A Mikve, a Hamlet, a Nyugat császára, a Revizor és a Monokli.
Mennyit egy kiállítás is?
Pontosan fölfest egy kort, furcsa mód egy előadás plakátja, és végigmegyünk ezen a 130 éven ikonikus plakátokkal lent az alaksori büfében.
Két előadás is volt, két bemutató is volt, május 1-én délután és este, és gyönyörűséges volt látni, ahogy mindenki, fiatal, idősebb színészek Presser Gáborral az élen részt vesznek abban a visszaemlékezésben, amit jelent nektek ez a 130 év.
Igen, most megengedtük magunknak, hogy patetikusok legyünk. Tehát, hogy van ez a 130 év, az ember megáll, minden recseg, ropog, izzik, forog körülöttünk, és valahogy azt éreztük, hogy ha húzunk egy vonalat és visszatérünk, tekintünk és erőt merítünk abból, hogy a dolgok valójában egyébként nem változnak, és minden levél, akármikor született a Vígszínház 130 éves történetében tűnik olyan, mint a most íródott volna, mert a fájdalmaink, az örömeink, a kiszerűségünk és a nagyszerűségünk egyszerre az nem változik. És ebben van valami megnyugtató tartozni egy ilyen nagy folyamhoz, és közben tartást is az az embernek, hogy nem akármilyen színház történet részeként lehet itt egy percre, ha 130 évre gondolok.
És röviden ismertetted egyébként, hogy milyen előadások várhatók a jövő évadban.
Már lehet a bérleteket vásárolni. A Vígszínház nagy színpadán először Ifja Vinyánszky Attila 4-6 című színdarabja kerül bemutatásra. Ezt követi a Cseresnyéskert, december 20-i bemutatóval Sasha Bargmannal, aki rendezett már a Vígszínházban. Háború és békét rendezte pár évvel ezelőtt, majd 10 évvel ezelőtt. Ezután pedig Mohácsi János megrendezi a Csárdás királynőt. Itt volt először Kálmán Imre rendezés a Vígben. Érdekes módon a Csárdás királynő még soha nem szerepelt benne. A Pesti Színházban pedig Fehér Balázs Benő rendez egy talán kevesek által ismert Arthur Millert, 2 hétfő emléke című darabot. Ezt követi a Bohém élet Valló Péter rendezésében, nem az opera, hanem ennek a libretto változatából készül egy saját anyag, majd Hegedűs D. Géza rendezésében Woody Allen Blue Jasmine című filmjéből Kék Jázmin magyarosítással fogjuk játszani a filmből készült adaptációt a Pesti Színházban, és folytatni fogjuk, hogy aztán a következő 5 évben megint megjelenthessen majd egy könyv a kortárs darabokat és a 20. századi magyar darabokat a házi színpadon, és most újabb bemutatónk lesz, ugye volt már egy előadásunk a sok egyéb program mellett a szalomban, Radnai Csilla előadás, és most oda is egy kisebb előadást fogunk létrehozni, de erről majd össze többet fogok mesélni. Tehát ha eddig pörögtünk, hát azt tudom mondani, hogy most is pörgünk örömünkre.
Rudolf Pétert, a 130 éves Vígszínház igazgatóját kérdeztem a május 1-i ünneplésről és a jövő évad terveiről. Most pedig hallgassunk meg egy részletet az ünnepi műsorból. Presser Gábor és a társulat énekel.
A Szent István körülött sok minden történt már.
Április 30-án a Magyar Film Napján 10 meghatározó filmes szakmai szervezet díjakat adott át azoknak az alkotóknak és szakembereknek, akik a közelmúltban vagy az életük során készült műveikkel kiemelkedően magas színvonalú filmes tevékenységet végeztek. Az alapítók célja, hogy a magyar mozgógép kultúra értékteremtő alkotóit kulturpolitikai szempontoktól függetlenül kizárólag filmes szakmai alapon ismerjék el. Az esemény házigazdája Muhi András producer, a Magyar Filmművészek Szövetségének elnöke volt. Őt kérdeztem.
Négyféle díjunk van. Az életműdíj az Fábri Zoltánról lett elnevezve. A kiváló filmművészdíj Gyarmati Liviáról, a nagyszerű rendezőről. A fiataloknak szánt díj Bódi Gáborról lett elnevezve, és a negyedik kategóriánk nem a film készítőknek lett adresszálva, hanem azoknak, akik a film körül dolgoznak, és nagyon sokat segítenek rajtunk, legyen kritikus, legyen mozis, legyen forgalmazó, fővilágosító, fókuszpuller. Tehát ez egy nagyon széles sávban kiadható díj.
És Létai Vera nevét viseli róla, mit kell tudni?
Hát ő a filmvilágnak volt legendás főszerkesztője nagyon hosszan.
Nézzük, hogy kik lettek az idei díjazottak. Életműdíj.
Életműdíjat Fekete Ibolya, a filmrendező nyerte el. Egy nagyon komoly alakja a magyar filmnek. Nem csak mint játékfilmes, hanem dokumentumfilmesként is, mellesleg dramaturgként, forgatókönyvíróként, meg a Szolmias Grünwaldszky párossal is dolgozott együtt. Valamint oktatóként. Őt nagyon, nagyon számon tartják az SZF-én, a Sapiencián, tehát kint Erdélyben, és nagyon, nagyon kedvelik a diákok. A következő fokozatot a Gyarmati Livia kiváló művészdíjat ugyancsak remek személyiséget kapták, Enyedi Ildikó filmrendező, Hajdu Szabolcs szintén kiváló filmrendező, Gauder Áron animációs rendező, a Kranicki Ágnes vágó, aki Tarbélának volt az alkotótársa, társrendezőként is, Schulze Éva, aki szintén nemzedékekre hatott, mindenki úgy emlékszik rá, hogy ő volt a number one dramaturg tanár, és nagyon sok mindenkinek segített a forgatókönyvét megírni, ő maga is forgatókönyvíró. Aztán a nagyszerű Várhegyi Rudolf, hangmérnök, hangmester. A következő díjunk a Bódi Gábor, amiben részesült Berkes Juli producer, aki többek közt a Reisz Gábornak a producere. Reisz Gábor is megkapta, de egymástól függetlenül mind a kettő az önálló munkájáért, hiszen a Berkes Julinak 28 film van a Bűnlajstromán, a Reisz Gabi meg ugye a három nagyszerű játékfilmmel rendelkezett.
Én most elkészült a negyedik.
És mint hallottuk, ezt is együtt forgatták. Jancsó Dávid vágó, aztán Zurbó Dorottya, aki meg egy nagyszerű dokumentumfilmes. Bucsi Réka, aki az egyik legtehetségesebb animációs filmes, amit meg lehet nyerni, azt ő megnyerte. Ansit, Berlint, Kant, minden.
És van a Létai Vera díj.
Igen, a Létai Vera díjat pedig Báron György filmkritikus, aki ugye hát oktatóként is, de például az és élet és irodalom kolumnistájaként, de hát a filmvilágban is, a könyve is jelent meg. Tehát ő egy nagyon komoly filmesztéta. Egy másik komoly filmesztéta, a filmtörténész, filmlexikon szerkesztő Veres József is részesült a Létai Vera díjban, majd hirtelen váltással Simon József fővilágosító, aki az egyik number one fővilágosító, nincs olyan rendező szinte, akivel ne dolgozott volna. Még egy vágó kapott Létai Vera díjat, Király István.
Ez a díj, ez egy erkölcsi elismerés, vagy van esetleg anyagi hozadéka is?
Semmi. Vagy lehet, hogy később, hogyha már az állam tenyerén ülünk, hogyha egyáltalán ezt elismeri a kultúrkormányzat, de én erre nem is átsingózom. Tehát szerintem ez egy nagyon jó este volt. Már rég elszoktunk egyébként a pénztől. Szerintem nem is jutott eszébe senkinek, tehát nem, hogy egy díjnál nem jut eszünkbe a pénz, hanem hogyha neki látunk egy játékfilm, vagy egy hosszú dokumentumfilmnek az elkészítéséhez, az föl sem merül, hogy pénz van. Tehát mindig egymást zsákmányoljuk ki, filmesek. De hát ebbe bízunk, hogy most ez megváltozik.
Muhi András producer, a Magyar Filmművészek Szövetségének elnöke után most hallgassuk Reisz Gábor filmrendezőt, aki a Magyar Filmnapján Bódi Gábor díjban részesült.
Ugye három nagy játékfilmed van eddig, a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, a Rossz versek és a Magyarázat mindenre. A negyedik az most készült el. Mi ennek a címe?
Az a címe, hogy Ember végez.
És miről szól ez?
Ez egy olyan film, ami egy napját meséli el egy fickónak, akivel két fontos dolog történik ezen a napon, és alapvetően egy társaságban játszódik az egész, sok szereplővel, szatirával próbáltuk megfogalmazni azt, hogy hogyan működik egy lakóközösség.
A te embered a szokásos csetlő, botló, kicsit bizonytalan, mindig téged látlak a hőseidben, ezt száfolhatod, vagy nem?
Az az igazság, soha, de soha nem tudatos. De aztán valószínűleg vannak hasonlóságok. Ezen csak azért is nem akarok feltétlenül változtatni. Igazából nem ilyen tudatosan írok, vagy tudatosan gondolkodom a következő filmeken, hanem amit fontosnak érzek, arról beszélek.
Kiket láthatunk majd a filmben?
Tompa Ádám a film főszereplője, aki Glasgow-ban él, színművészként végzett az SFA-n, 12-ben ment ki Angliába, és azóta is Angliába ér a családjával, de a kedvünkért eljött, és ő lett a főszereplője a filmnek. Az Arthouse szerelmesei onnan ismerhetik az elmúlt egy évből, hogy van egy olyan film, mondjuk az a cím, hogy Blue Heron, és abban a filmben ő játssza az apát. Ez a film, ez nagy sikerrel volt a Budapest Filmfesztiválon, és most pont Amerikába forgalmazzák. Amikor megnéztem ezt a Blue Heron című filmet, akkor mondtam magamba, hogy na, ő vele fel kell venni a kapcsolatot.
És kiket láthatunk még a filmben?
Igazából még nem mondanék neveket. Nagyon sok szerep van ebbe a filmbe. Sok lakó és sok színész.
Ember végez, hát Ember mikor végez. Lesz a filmnek a bemutatója?
Egy hete forgattuk le, másfél hete. Zajlik a vágás, nagy kérdés. Ha idén be lesz mutatva, az csodás. Mondjuk az egész filmforgatás az sok szempontból ilyen sportteljesítmény volt, mert 20 nap alatt forgattuk le a filmet. A Magyarázat mindenit is 20 nap alatt forgattuk, de egyszerű volt a szerkesztése és a gyártása is talán, ez sokkal nehezebb. És hát ha ezt idén bemutatjuk, az az utómunkáját tekintve is egy igen komoly sport teljesítmény lesz. De ez a terv.
Ugye a cirkofilm mögétek állt, és besegített a film finanszírozásba, hogy el tudjon készülni. Ez az egyébként független film?
Ez egy független film, ez úgy indult, hogy a Proton Cinema beállt a film mögé, vagy mellé. Velük készítem én az összes filmet, amióta elvégeztem az egyetemet, és igazából a Magyarázat mindenre bevételeire alapult a költségvetés kezdetbe. Aztán mellénk állt egy olasz forgalmazó és produkciós cég, akik annó megvették a Magyarázat mindenrét, ők akartak mindenképp segíteni, ezért olasz koprodukció, és nagyon sok támogatónk és segítőnk van. Nem mellesleg van egy adjunk össze kampány is, amiben lassan közelítünk oda, hogy összejön a áhított összeg. Ha az adjunk össze oldalra felmennek és megtalálják a Ember végez Reisz Gábor kulcsszavakkal ezt a projektet, és tudják támogatni, ne adj Isten, akkor mindenképp bátran támogassák, mert szükségünk van még rá ahhoz, hogy a legjobb módon be tudjuk fejezni ezt a filmet. Tehát a forgatás az csak egy része ennek a dolognak. Az utómunka az ugyanúgy egy nagyon-nagyon erős anyagi vonzatú dolog.
Reisz Gábor filmrendezőt hallották, aki a Magyar Film Napján Bódi Gábor díjban részesült. Mint elmondta, még dolgoznak az Ember végez című legújabb filmjének az utómunkálatain. Az adjukössze.hu oldalon még mindenki tudja támogatni az alkotás elkészültét. A mai Manó házban két időszaki kiállítás is várja a látogatókat május 15-éig. Az egyik Maxim Dondiuk ukrán fotográfusé, aminek a címe a felejtés zónájában Csernobil archívuma. A kiállításnak fájdalmas aktualitást ad az, hogy éppen 40 év telt el a csernobili atomerőmű 4-es blokkjának robbanása óta. A kiállítás kurátora Kéri Gáspár. Vele beszélgettem. Mit kell tudni Maxim Dondiukról?
Maxim Dondiuk egy ukrán fotográfus. 1983-ban született Kijev környékén. Riportfotósként kezdte a tevékenységét, tehát ő alapvetően egy dokumentarista fotográfus, és 2016-ban kezdett el bejárni a lezárt zónába, engedéllyel természetesen, mert hogy vágyott valami másfajta munkára, tehát ugye az Euromajdan után vagyunk, nem sokkal, és akkor elkezdte fotózni a Csernobil környéki 30 kilométeres körben lezárt zónában azokat a településeket, Pripyat városát, amiket ugye a természet már ugye évtizedek óta vett vissza.
Lehet-e azt tudni, hogy az ő családja valamilyen módon volt-e érintett, hiszen közel volt ő ehhez a térséghez?
Igen, lehet tudni az öccse, aki egy évvel fiatalabb nála, tehát 2 éves volt körülbelül, amikor így a csernobili robbanás történt, és erről annyira részletesen nem mesél a Maxim Dondiuk, de azért annyit lehet tudni, hogy neki pár évesen az volt az emléke, hogy az öcsét állandóan kellett vinni kórházba, orvoshoz, kezelésekre, tehát ő valamiféle radioaktív sugárzást kapott. Azt is lehet tudni, hogy az öcse egyébként rendben van, él, sokat segít neki ebben a projektben, de hogy ez egy ilyen nagyon meghatározó gyerekkori emléke az öcse kapcsán Csernobil. Ugye 2016-ban járunk, amikor ő először a zónába megy. Ugye ez az az idő, amikor már beengednek turistákat, nevezzük katasztrófa turistáknak őket, bemennek szelfizni, kialakul egy minimum kritikával illethető popkulturális gondolkodásmód vagy tevékenység ráépül erre. Ott van a Stalker című videójáték, aminek semmi köze nincsen Andrej Tarkovszky filmjéhez, ami alapvetően egy ilyen sötét játszótérre alakítja ezt a zónát. És akkor Maxim Dondiuk úgy dönt, hogy hát itt élő húsvér emberek voltak, és hogy az ő emléküket valamilyen módon fölkutatni, megőrizni, és ennek kapcsán kezd el aztán bejárni az ott hagyott házakba, és a régi fotográfiákat, az ott hagyott családi fényképeket összegyűjteni.
Olyannyira összegyűjti ezeket a fényképeket, hogy a kiállításban sokkal nagyobb súlyt kapnak maguk a fényképek, mint Maxim Dondiuk eredeti fényképei.
Igen, igen, ez így igaz. Bár azt hiszem, hogy igyekeztem úgy fölépíteni a kiállítást, hogy a látogató is bejárjon egy utat a 3 helységben, ami először a saját fényképeivel indul, de való igaz, hogy neki is aztán a figyelme egyértelműen ezekre az ott hagyott kvázi leletekre fókuszálódott. Egyébként vizuális régészetnek is nevezi ezt a tevékenységét.
És amikor a kettőt ötvözi, akkor a megtalált fényképeket összeilleszti saját fényképeivel. Ha nem is montázsokat készít, hanem lehet mondani, hogy ez már művészet, ugye, nem csak egyszerű Igen. dokumentarista fotóval van dolgunk, hanem a két fényképnek az egymásra hatása Igen. mindenképpen többet mond el az adott tájról, házról, emberről, akit vagy amit láttunk a fényképen.
Azt is mondhatjuk, hogy ő a múltat és a jelent hozza párbeszédbe. Kompozit képeknek nevezem ezt igazából, és valóban, tehát ez már nem az a fajta klasszikus dokumentarista tevékenység, hanem inkább a vizuális művészet, a képzőművészet irányába hajló műfaji játék, ahogy a saját fotók és a talált képek párbeszédbe lépnek egymással.
Amit itt látunk, képeket, ezek mikorra datálhatók?
Mivel tulajdonképpen ott hagyott, feldúlt családi archívumokról van szó, itt a legkorábbi felvételek az 1920-as évekre tehetők, de nagyon sok van a 60-as évekből és a 70-es, 80-as évekből is.
És itt van egy képernyő is, ahol egy film megy.
Ez egy körülbelül 5 perces film, ezt az alkotótól kértem el. Egyrészt verk felvételeket látunk arról a gyűjtő munkáról, ahogy ő adhok módon bemegy házakba, vagy iskolaépületbe, vagy különböző egykori intézményekbe, és ahol rátalál, összegyűjt fotókat, régi leveleket, képes levelező lapokat, és tulajdonképpen ezt mutatja be ez a film. De ami még különösen érdekessé teszi, hogy aláfestésként korabeli hanganyagok is megjelennek, például amikor Pripyat városát és a zónát kiürítették. 1986. április 27-én, akkor a Pripyatyi rádióban bemondott felszólításnak a hangjai hallatszanak a filmben, vagy például a tűzoltóknak a kommunikációja, ugye, akik először a helyszínre mentek.
A mai Manóházban látható Maxim Dondiuk kiállítás kurátora. Kéri Gáspár után most hallgassuk Baki Pétert, aki a mai Manóházban látható másik tárlat kurátora. Ennek a másik tárlatnak a kiállító művésze a cseh Vladimir Birgus, aki 1978 és 2026 közötti fotóit állítja ki, valami kimondatlan címmel. Baki Pétert hallják.
Vladimir Birgus a cseh fotográfia egyik legjelentősebb alakja. Nagyon jól megmutatja azt az összetettséget, amit egy kelet-európai művésznek vagy fotótörténésznek képviselnie kell. Birgus a cseh fotográfia legjelentősebb fotótörténésze. Ő először fotográfus volt, 1972-ben volt az első önálló fotókiállítása, de ő már akkor is a fotótörténettel foglalkozott egyetemi évei alatt, majd ott maradt az egyetemen, a FAMUN, a híres prágai filmművészeti egyetemen, ott lett oktató, és a legjelentősebb múzeumok állítják ki a kutatásainak az eredményét, tehát észak-amerikai és nyugat-európai múzeumokra gondolok, és az alkotói munkássága is nagyon népszerű Csehországban is, és Nyugat-Európában is.
Birgus mennyire dokumentarista, és mennyire művész? Ugye vannak fekete-fehér képek, és vannak színes képek.
Vladimir Birgus dokumentarista mind a mai napig, de dokumentaristaként is kezdte. Ugye az 1970-es években kezdett fotografálni, természetes módon fekete-fehérben, és report-szerű képeket készített, de fontos, hogy ő nem megrendelésre készítette ezeket a felvételeket, tehát ő saját maga ambíció ment ki, és dokumentálta a cseh valóságot, meg aztán ugye a Szovjetunióban is járt, Romániában, Bulgáriában, Lengyelországban, Magyarországon is, hát nyilván a keleti blokkot fényképezte végig, és mindig valamilyen faramúci helyzeteket tárt fel, és nagyon sokszor helyzeteknek a fonákját megmutató felvételeket hozott létre. De ezzel párhuzamosan azért 1981-től a színes fotográfiával is foglalkozott. Az való igaz, hogy a színes valahogy a másképp fogalmaz, sokkal szikárabban, és a színeknek az esztétikai szerepét felhasználva nagyjából azok a mondani valók megvannak, amelyek a 70-es években, bár egy picivel absztraktabbak a képi ábrázolásai, és közelebb került a festészethez, de hát ugye egy 71 néhány éves emberről beszélünk, hát nyilván az alkotói periódusok változnak, és ő maga is változik. Azt kérdezted, hogy ez most fotoművészet, vagy dokumentarizmus. Én azt gondolom, hogy a fekete-fehér képei egy dokumentalista fényképésznek a munkái, a színes alkotások pedig inkább már egy kortárs képzőművészeti hatású fotoművészet.
Vladimir Birgus valami kimondatlan. A mai Manóházban látható kiállítás kurátorát, Baki Pétert hallották. Meghirdette új 2026-27-es évadát a MÁV Szimfonikus Zenekar, és ezzel együtt távozik az együttestől az eddigi vezető karmester Farkas Róbert. Ez évadbeli utolsó vezénylése május 10-én lesz egy ingyenes Open Day keretében a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. 17 órától a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadának hangversenybérletei kedvezményes áron megvásárolhatók, a koncert 18 órakor kezdődik. Farkas Róberttel beszélgettem. 5 évig vezetted a MÁV Szimfonikus Zenekart, a szerződés ennek az évadnak a végén jár le. Mi az oka a távozásnak?
Azt gondolom, hogy minden állomásnak megvan a maga kifutási ideje, és megvan az a periódus, amikor az ember igazán hasznosnak érzi magát, és megvan az a pont, amikor azt érzi az ember, hogy egy új kihívásra van szükség, és új területre kell lépni, és ahhoz, hogy új dolgok megtörténhessenek, bizonyos dolgokat le kell zárni, és ez történik most velem és a MÁV zenekarral. Szeretnék új vizekre evezni, és szeretnék újra több időt tölteni Németországban és külföldön.
Egyébként azt látod, hogy hol fogsz dirigálni?
Nagyjából teli van a következő évadom, úgyhogy sokfelé. Megmaradtak a romániai zenekaroknál a kapcsolatok, őhozzájuk mindenképpen sokszor fogok menni. Lengyelországban, a Rubinstein Filharmóniánál és a spanyolországi madridi Santa Cecilia zenekarnál van több felkérésem, és magyarországi zenekaroknál egyelőre ezekkel van teli a naptáram.
Például a budapesti fesztivál zenekarnál is van feladatod.
Be fogják mutatni a Graffalo című gyerekoperát, amit én mutattam be Berlinben, és Iván felkért arra, hogy a magyarországi bemutatót is én csináljam meg.
Azért nézzük azt, hogy mégiscsak van itt még feladatod a MÁV szimfonikusokkal. Legközelebb május 10-én. Ez egy visszatérő hagyománya a MÁV szimfonikusoknak, hogy van egy úgynevezett Open Day a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, ahol a közönség megismerkedhet egy abszolút ingyenes nap keretében a következő szezonnal, és van itt egy koncert is, amit te fogsz vezényelni.
Ez egy egyórás rendezvény a múzeumkertben, és a lényege az, hogy szórakoztató, nagyon könnyen befogadható zenéket játszunk. Ha szerencsénk van, akkor tényleg jó idő lesz, és itt kezdődik a bérletárusítás. Aki szeretné, az megveheti ott helyszínen is a bérleteket. Én néhány rövidebb művet fogok vezényelni, igyekszem sokat beszélni a közönséghez, illetve a végén szeretném őket bevonni egy játékba, picit megtanítani a közönséget vezényelni néhány perc alatt, és aztán megengedni a bátraknak, hogy odálljanak a zenekar elé, és vezényeljék a zenekart.
És mégis milyen zeneművekre számíthat a közönség?
A Carmen Suite-nek az első tétele lesz az, amit majd vezényelni fog a közönség. Egyébként a Cigánybáró nyitány van ott, Strauss-tól a Donner und Blitz polka, Elgártól a Pomp and Circusment az első induló van műsoron. Nagyjából ennyi, mert mondom, ezek rövid művek, és inkább az interakció lesz a lényeg, mint a sok zenemű.
Szerencsére azért találkozhat veled a MÁV szimfonikusok közönsége egy koncert erejéig a jövő évadban. Ez a karácsonyi koncert lesz december 22-én. Mi a terv, és hol lesz ez a koncert?
Én a harmadik éve vezénylem ezt a karácsonyi koncertet. Az első évben a Cantemus kórussal dolgoztunk együtt, tavaly a Magnificat kórussal és Szeveledi Valériával dolgoztunk együtt, és ebben az évben megint a Magnificat kórussal fogunk együtt dolgozni. Nagyon jó volt a közös munka, iszonyatosan profinak tartom ezt az együttest, csodálatosan énekelnek, és a koncepció az hasonló, mint tavaly. Az a cappella műveket fogják előadni az első fél időben, és a második fél időben pedig a zenekar és a kórus közös produkciója fog következni. Természetesen a diótörő suite az el fog hangozni. A szokolai magyar karácsonyból csináltunk egy új válogatást, amit eddig nem hangoztak el. Lesz néhány nagyon híres karácsonyi feldolgozás. Hasonló lesz egyébként, mint a tavalyi, mert hát a karácsony mindig ugyanazokról a dalokról szól igazából, illetve nagyon hasonló hangvételű művekről.
És mindez a Zeneakadémián.
Igen, ez a Zeneakadémián lesz.
Látod, de magad így a közel vagy a távolabbi jövőben vendégkarmesterként a MÁV Szimfonikus Zenekar élén?
Remélem, ha a zenekar vezetősége úgy dönt és meghív, akkor én nagyon szívesen vállalom.
A MÁV Szimfonikus Zenekar Open Day koncertet ad május 10-én a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. A leköszönő vezető karmester Farkas Róbert fogja dirigálni az esti koncertet, amelynek, mint mondta, kétségtelen egyik legizgalmasabb zeneműve a Carmen Suite lesz, mert hogy ezt a közönségből bárki vezényelheti. Ráhangolódásképpen hallgassunk bele az előjátékba. A legendás humorista, színész és énekes Hofi Géza születésének 90. évfordulója alkalmából különleges emlékestel készül a Cotton Club Singers. A Hofi 90 Swing Up című nagyszabású koncert május 9-én a nagy érdeklődésre való tekintettel nem csak este 19 órától, hanem délután 15 órától is várja a közönséget a Budapest Kongresszusi Központban. A formáció öt meghatározó énekese, Kozma Orsi, Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrien, László Boldizsár és Fehér Gábor a Cotton Club Band and Brass kíséretében lép színpadra, a koncerten közreműködik Malek Miklós. László Boldizsárral beszélgettem. Elkészült egy hofi szobor. Miből van ez a hofi szobor?
Hát ez színpadi díszletből van, tehát gipsz meg hungarocellnek az ötvezete, ez már egy új modern technika, de alapvetően, amire büszke vagyok, hogy az operaháznak a nyugalmazott sminkese csinálta. Hlovoska Pál, Palika. Nekem ez csodálatos, hogy ebbe az Örkény Színházba beszéltek erről, ami ugye régen a Vadácskamara volt, és Gézának ez volt az állandó. Heti háromszor ment itt az Élelembére című csodálatos estje, úgyhogy Palika csinált ezt a szobrot.
Ismerte ő személyesen Hofi Gézát?
Palika nem, ő fotó alapján dolgozott.
És igen. Te ismerted Hofi Gézát?
Én igen, nekem három találkozásom volt vele, egy gyerekként Pakson, amikor jártam műfházba, évente lejött, két évente. És egyszer elintézték, hogy menjek be hozzá hátra, és hát ott ilyen 10 éves forma gyerekként ott láthattam őt az öltözőjébe. Mindig ugyanúgy láttam, tehát mindig egy fehér trikóban volt, kigombolva a maga kis alkatával, amit ugye ismertünk, a telt karcsú Hofia, hogy ott ült. A másik kettő pedig itt volt már a Madácskamarában, amikor bejöttünk hozzá, és próbáltuk rávenni arra, hogy jöjjön vendégnek a koncertünkre, és kiderült, hogy imád minket. Sőt, a feleségétől tudom, hogy éjszaka, ugye nem tudott aludni, mert ugye éjjel egyik volt itt mindig színházba, kettő mire hazaért, három volt mire lefeküdt aludni. Minket meg akkor játszott a rádió, jazz műsorok akkor mentek a Kossuthon, meg a nem tudom hol, és vette föl kazettás magnóval a mi felvételeinket. Tehát neki volt egy gyűjteménye tőlünk, és ez annyira szíven ütött akkor, hogy ezzel az örömmel jöttem be hozzá, és először lerázott minket, hogy most nem, meg izé. A másodjára, amikor bejöttünk hozzá, akkor meg pont egy október 23-ai tévéműsor után voltunk, ahol mi bevállaltuk azt, hogy a Duna TV-n énekelünk ilyen régi kommunista dalokat, munkásmozgalmi dalokat. Volt egy lemezünk az Óbudapest, és azon volt ez a kommunista blokk, és ez ő, neki annyira nem tetszett, hogy itt rögtön úgy kezdte, hogy egy Cotton Club Singers nem énekelhet ilyen szarokat. Bocsánat, így mondta szó szerint. Nem mondom, az idézőjelben volt, nem érdekel, és akkor teljesen ki volt akadva, hogy mi ezt énekeltük. Persze úgy vett le a 10 körmömről engem, hogy közben éreztem, hogy értünk haragszik. Ugye ez volt a harmadik találkozásom vele. Itt is föltettem a kérdést, hogy jöjjön el vendégnek, és akkor mondta, hogy ez az én közönségem, ez a tietek, ezt a kettőt nem szabad vegyíteni. Hogy ez mit jelentett, azóta is töröm az agyam. Ő egy teljesen külön sziget volt szerintem.
Az utolsó találkozás óta mához képest hány év telt el?
2002-ben halt meg. 2000-ben találkoztam vele utoljára.
Tehát eltelt 26 év, és most együtt fogtok fellépni Hofival, meg fog valósulni így nagyon idézőjelesen és szimbolikusan ez az együtt fellépés. Ez a szobor ott lesz a színpadon?
Igen, sőt, szereztünk neki egy vadászkutyát is mellé, egy szobor vadászkutyát, illetve a főzenésztársa Malek Miklós is jelen lesz. Igazán az egész koncertet azért találtuk ki, hogy annyira tiszteljük a Gézát, hogy nekünk volt egy lemezünk is, Hofi Mánia címmel, egy teljes lemezanyagot feldolgoztunk, és az utóbbi években ugye mi most már mondhatni egy sorozatot csinálunk, hogy először a Abba Jazz-t újítottuk fel, aztán a Sinatra műsort, és aztán az Óbudapest, az a harmadik, és ez a negyedik nagy tematikus műsorunk. Hát és akkor jött ez a 90-es évforduló, és akkor így bedobtam a csapatnak, hogy mi lenne, megcsinálnánk. A probléma az annyi volt, hogy annak idején ezt nem a Szűcs Gabi, Kozma Orsi, Zsédenyi Adriennel csináltuk, hanem az utolsó két évében a Singersnek volt két másik énekesnő, a Bartus Patricia és a Mezőfi Gabriella. De hát ugye most a csapat, amióta dolgozik, így dolgozik együtt, amikor összeállunk, úgyhogy nekik ezt most újra kell tanulni, és hát ebben lett egy kis kompromisszum, mert így kerültek bele új dalok, és egy teljesen más Hofi műsort csinálunk, mint 18 évvel ezelőtt. És ami a lényeg, hogy miért jött létre ez az egész, mert hogy a Gézának szerettünk volna, hogy mi állítsunk egy méltó megemlékezést, és ne ilyen összeverődött produkciókban játsszák el jól-rosszul a dalait, mert volt az utóbbi években pár ilyen kisebb-nagyobb koncert, és szerintem zeneileg mi állunk hozzá legközelebb. Tehát, hogy ez a swing, amit ő is képviselt, és ahogy mi játsszuk. Nem véletlenül mondta a felesége, hogy ő vette fel a zenéinket, mert hogy hozzá is az állt közel. Ugyanúgy mi még a kezdetekkor a Felmegyek hozzád az első 5 dalba benne volt, amit mi feldolgoztunk. Tehát, hogy ezek nem véletlenek. Úgyhogy mi így állítunk neki emléket.
Malek Miklós fel fog veletek együtt lépni. Lesz még vendég a koncerten?
Lesz a Nagy Sándor színművész. Lesz egy keretjáték a koncertnek. Egy szilveszteri tévéműsor felvételét fogják látni a nézők, és ennek lesz a rendezője a Nagy Sanyi. Illetve lesznek még táncosok, akik berendeznek, táncolnak, hangulatokat csinálnak. Szóval ami egy tévéshowhoz kell. Ami még érdekessége lesz az esnek, hogy Malek Miklós írt egy dalt Hofiról, amit ránk írt. Az a címe, hogy Hofi egyszer volt. A végeredmény fantasztikus lett. Zöldi Gergő írt a magyar szövegét, úgyhogy azzal még megfejeljük ezt az estet. Hofi Ildikó az özvegye, minden rezdülést Facebookon kommentál. Folyamatosan kommunikálunk egymással, úgyhogy mi nagyon-nagyon szeretjük őt. És az a visszacsatolás, az ő öröme, hogy a Gézának mi állítunk emléket, és hogy ez méltó módon történik ez a megemlékezés, ez őt teljesen feldobja és megnyugtatja.
A Cotton Club Singers Hofi 90 Swing Up címmel dupla koncertet ad május 9-én a Budapest Kongresszusi Központban. Ugyanezt az előadást bemutatják május 27-én a Győri Nemzeti Színházban és június 17-én a Pécsi Kodály Központban is. A mai műsor végén hallgassuk Hofi nagyslágerét, a Felmegyek hozzádot az ő előadásukban. A zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is megköszönöm figyelmüket, Farkas Évát hallották.
Megnézem anyád, mit főz ebédet. Legyen egy kis rántott csirke, arról álmodozom. A napokat már is pihom, tervezgetem, ha megszámolom.
Gyere be hozzám, vasárnap délben. Mosolyan laktok. Ha bár a csirke vár, is megérte.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8 Törökszent